Drága testvérek, ismételten egy olyan szakaszhoz értünk, és olyan igét hallhattunk, mely sokszor nem azzal a nyílt szeretettel és azzal a gyengétséggel szól hozzánk, mint azt mi elvárnánk. Hanem egy olyan szakaszhoz érkeztünk, ahol ismét döntenünk kell, ismét meg kell vizsgálnunk a mi gondolkozásunknak a helyességét, hogy vajon igei módon gondolkozunk-e. És hogyha igei módon gondolkozunk, akkor azt átültetjük-e a gyakorlatba, átültetjük-e szavainkba, átültetjük-e dolgainkba, munkánkba, tevékenységünkbe, abba, ahogyan szeretünk, és abba is, amikor olykor beleesünk a gyűlölet csapdájába. Az ige úgy kezdődik, kedves testvérek, hogy Jézus meglátta maga körül a sokaságot, és azt mondta, hogy menjünk a túlsó partra. Tudni kell, hogy mi történt előtte. Ez az ige, ez azután szólal meg, és azután tanítja így a tanítványit a Krisztus, miután gyógyított. Itt szinte röptében meggyógyítja a leprást, meggyógyítja a századosnak a szolgáját, meggyógyítja Péter anyósát, és utána még meggyógyít sokakat, sok betegeket, tisztát a lelket kiűzött, és idézi is Ézsaiás könyvét a Szentírás, erőtlenségünket ő vette el, és betegségeinket ő hordozta. Mikor voltunk utoljára betegek? Tudjuk, milyen az orvos. Amikor az ember beteg, akkor kell az orvos, és kell az orvosság, amit ő felír. És hogyha ezen az úton haladunk, hogyha az orvos ért a munkájához, akkor tudunk meggyógyulni. Nagyon fontos, hogy Jézus meg tudja gyógyítani a testi betegségeket is. És nézzük meg azt, hogy kiket gyógyított meg. Egy leprás, aki az út szélén volt, aki le akar borulni előtte. És annyit mondott Jézus neki, hogy akarom, tisztulj meg, és megtisztult. Egy senki, egy kivetette, egy olyan ember gyógyított meg, akihez nem is lehetett volna szólni az akkori rabbinikus törvények szerint. Ezeket hagyták egészen egyszerűen elpusztulni. Lehet, hogy az az ember, aki fönt Budapesten éppen ott fekszik a flaszteron, súlyos fekélyekkel a lábán, jó példa lenne arra, hogy milyen is volt a leprása akkor. Utána meggyógyítja a megszálló római századosnak a szolgáját. Az akkori globalo imperialista rendszernek a kiszolgálójának meggyógyítja a szolgáját. Nem is akárhogyan távolról. És az akkori megszállónak van olyan hite, amiről azt beszéli Jézus, hogy bizony mondom néktek, senkiben sem találtam ilyen nagy hitet Izraelben. Úgyhogy úgy látjuk, hogy a megszállóknak is van reménységük, testvérek. Erre is figyelmeztet bennünket, hogy hogyan gondolkozunk felül. Tehát egyfelől egy senki gyógyított meg először, utána meggyógyította a megszállónak a szolgáját, utána pedig meggyógyít valaki olyasról, aki közel áll hozzá, Péternek az anyósát, aki lázas volt, és elhagyta a láz az asszonyt. És nagyon fontos, hogy mit csinált az anyós utána, azt mondja, az pedig felkelt és szolgált neki. Talán ez az, ami rólunk szól, hogy kinek kellene, hogy szolgáljunk. Utána pedig meggyógyított sokakat. Sokakat meggyógyított, sokakból kiűzte a lelket. Milyen érdekes egy kis rövid pályafutás. Ez egy napba belefért, és ezen a napon, ugye amikor ott volt a körülötte sok meggyógyított ember, lehet, hogy elfáradt, vagy már egy kicsit megunta őket, mert erre is van példa a Szentírásban. Ugye Mózes is már kicsikét megunta annak idején az Izrael népet, és bizony Jézus is a mi terheinket hordozza. És betegségeinket is ugyanígy. Hát fontos tudni azt, hogy amikor valami kemény ige elhangzik Jézus szájából, azt a kegyelem mindig megelőzi. Először mindig építesz bennünket, hogy be tudjuk azt fogadni. És amikor betegek vagyunk, akkor fontos tudni azt, hogy az a megpróbáltatás, a betegség megpróbáltatása, az azért van, hogy megpróbáljon bennünket lelkekben, ami lelkünkben, és úgy állítson talpra. És közben ő mindeközben egyedül van. Olyan egyedül van, mint az egyik költő írta, úgy szól, hogy minden nap győztelem. Újra és újra. Vándorló szívemnek mélységes kútja. Folyton alászállni, fájdalmat vállalni. Égő tűzű folyóban magadra találni. Egyedül lenni a sokasság között. Mindenki szeretni színfalak mögött. Bizony, nehéz a sorsa a szegény legénynek. Alföldiek vagyunk, tudhatjuk, milyen a szegény legény. Ott puszta volt annak idején, és Krisztus volt, aki egyedül ment végig, és egyedül vitte a terheket, és mindenki el is hagyta. És ekkor azt mondja, hogy menjünk át a túlsó partra. Át akar bennünket vinni a túlsó partra, sokaságot, mindenkit át akar vinni. Mindenkit meg akar menteni. Mi a túlsó part? A túlsó part a nyugalom. A mennyország az a hely, ahová megérkezünk. És ekkor jött valaki, jött egy okos ember, egy írás tudó, és azt mondja, hogy Mester, követlek akárhová négy. Az írás tudó ugye nem Isten tudó volt, hanem csak a, hogy is mondják ezt, a betűkhöz értett. Értette a nyelvet. Tudta, hogyan lehet összekötni egymással, és bizony ez annak idején nagyon nagy dolog volt. És ezért ők voltak a vezetők. De Istenek titkát nem ismerte. És amikor nagyon felelőtlen módon azt mondja, hogy akárhová négy, akkor Jézus helyre rakja és megmutatja neki, hogy igazából miről van szó. Mit jelent az ő követése? A valódi úton járás. Azt mondja, a rókáknak van barlangjuk, és az égi madaraknak van fészkük, de az emberfiának nincs hová fejét lehajtania. Hát ez eléggé kiábrándító, azt hiszem. Gondoljuk végig. A rókák, kik a szárazföldön élnek, madarak, kik az egeket hasítják, mind a kettőnek Isten ad fészke, mind a kettőnek Isten ad helye, ahol a családjával élhet. A rókának sokszor nem is kell kikaparnia a földet, hanem kis barlangokban, repedésekben teszi meg a fészkét, ahol megszülethet az alom, a madár pedig összegyűjti szálanként, vesszünként, ágacskánként az ő fészkét, és úgy teszi össze. A barlang olyan, ahova el tudunk bújni, és ahol a család melegében együtt tudunk lenni, közösségben, ahol óv bennünket maga a teremtett világ. A fészek pedig, amit fönt van a fán többnyire, vagy ugyancsak repedésekben, az olyan, mint a mi munkálkodásunk, hogy összehozunk egy házat, és abban éljünk együtt. És a fészek mindig egy óvó, egy bújtató, egy olyan hely, ahol jó lenni. Jegyezzük meg mind a két helyre. Az állatvilágnak egy nagyon érdekes képviselője be tud hatolni. Ez pedig a kígyó. Mit jelent az, hogy nem tudja hova lehajtani a fejét? Miért van ő ennyire egyedül? Hogyha valamire lehajtjuk a fejünket, az azt jelenti, hogy van ott egy tárgy, van ott valami, amit párnaként tudunk használni, és amikor lehajtjuk a fejünket, akkor pihenni szoktunk. Ez egy olyan támaszték, ami alapján, ami erőink megújulnak. Ez egy olyan hely, ahol össze tudjuk vackolni magunkat, össze tudunk bújni, és ott aztán onnan frissen kelünk fel, és egy új napra kapunk elég erőt az álom által. De ez nem csak ezt jelenti. Hiszen a mi gondolkozásunk is támasztékokon, alapokon, fogalmakon múlik. Olyan dolgokon, melyeket nevezhetünk ideológiáknak, vagy emberi, vagy a teremtett világ dolgainak. Mi támaszkodunk olyanra, amikor szavakban beszélünk, hogy Isten. De vajon csak a betűit ismerjük, mint ahogy az írás tudó ismerte, vagy a lényegét, az életet. Támaszkodunk hazára. Vajon ez a haza, amiben itt élünk, ez a sokszor megszenvedett és megnyomorított Magyarország, erre vajon tudunk-e támaszkodni? És támaszkodunk nagyon sokszor családra. És el is várjuk, hogy támaszkodjanak a gyermekeink ránk, elvárjuk azt, hogy a főnök tudjon támaszkodni a beosztottjaira, elvárjuk azt, hogy tudjunk támaszkodni a mi saját gondolatainkra, hogy ne legyen zűrzavar, hogy ne tévedjünk el, minden támaszék az utat jelöli. De a Krisztus azt mondja, hogy neki nincs ilyen. Hát akkor neki milyen van? Mert biztos, amikor Jézus mond valami úgynevezett negatívat, amögött mindig van egy óriási pozitívum, amikor valami fájóra mutat rá, az azért van, mert abban a fájdalomban ott van Istennek dicsősége, egy olyan öröm, ami számunkra nem nyilvánvaló. És ez az öröm, és ez a támaszték, akire ő egyedül támaszkodik, akit ő úgy hív, hogy Atya. Megkereszteltünk gyermekeket. Az Atya kegyelmébe ajánlottuk őket. Mi is megkereszteltünk annak idején, de vajon ismerjük-e őt valójában? Vagy a támasztékainkra akarunk támaszkodni állandó jelleggel. Sokszor elhangzott innen, hogyha valaki nem az Úristenre támaszkodik, hanem a világ mulandó dolgaira, akkor ő nem lesz támasz másoknak, hanem csak kolont és nehézség. Aztán itt van ez a másik tanítvány, aki azt mondja neki, hogy Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem az apámat. De Jézus így szólt hozzá, kövess engem és hagyd a halottakra, hogy eltemessék halottait. Hát talán ez az az ige, ami a legfelháborítóbb tud lenni, ami életünknek szinte alapját, vagy valami olyasmi dolgot támad meg, amiről mi nagyon nem szeretnénk lemondani. Ami gyászunkat támadja meg. Ami szeretetünket, vagy legalábbis mi azt hisszük, mert azt hisszük, hogy a gyászban a mi szeretetünk fejeződik ki. De a keresztény ember, aki valóban érti az igét, és valóban próbálkozik aszerint élni, az, aki megkapta a lélek kerességét, akinek valóban békessége van, az így nem gyászol. Mert miről beszél Jézus? Azt mondja, hagyd, hogy a halottak eltemessék halottaikat. Élő embereket nevez halottnak. Mert olyan életet élnek, ami nem élet, hanem halál. Azok az emberek, akik a dolgok között keresik magukat, akik tárgyakban, gyűjtésekben, mindenféle elraktározásban élik ki a saját életüket, és nincs valódi életük, és ezeket pedig elvesztik, akkor sírnak és összeomlanak. Ha tükörbe tekintünk, akkor tudhatjuk, hogy mi is ilyenek vagyunk, ha őszinték akarunk lenni. És akkor Krisztus utat mutat nekünk, mert kiknek mondja ezt az igét? Nem a világnak. Teljesen felesleges, hitetlen embernek ilyeneket mondani, mert még jobban megbotránkozik rajtunk. Nekünk mondja tanítványainknak. Nekem, mint írástudónak, hogy jöjjél rá, hogy a Szentírás csak mankó, és a léleknek a teljessége az, mely szabadságra és igazságra visz. Mondja nekünk mindahányunknak, mert mindahányan már írástudók vagyunk, hisz olvassuk és forgatjuk napról napra a Bibliát. És mondja annak a tanítványnak, aki ugyancsak te lehetsz, aki gyászolsz valakit, vagy megemlékezzem. És ilyenkor arra mutat rá, hogy adjál hálát, hogy velem vagy, hogy engem követhetsz. Hogy nem kell a világot követned, nem kell a halottakat követned, vagy pedig döntsd el magadba, hogy élsz-e vajon. Most volt a minap, október 23-a. Akkor, 1956. október 23-án, amikor küzdött magával a magyar nép, és a szabadság és az igazságért kiálltak a munkások, a gyermekek, a diákok, akkor az angyal megjelent ugyanígy. Megjelent a lélek az országban. A szabadságnak a lelke. És a lélek mindig olyan, hogy nem lehet elnyomni őt. És van, akiről tegnap nem tettünk említést, de tökéletesen példázta azt, hogy milyen hontalannak lenni, és milyen az az ember, aki az élőkkel foglalkozik, nem pedig a halottakkal. Mindszenti Józsefről beszélek. Magyarország utolsó, még a régi rítus szerint beiktatott herceg prímásáról. remélem ismerik történetét. Ő volt az, aki fél életét az amerikai nagykövetségen élte le, aztán pedig kint Bécsben. Ő volt az, akitől rettegtek a hitetlenek, aki mindig kiállt, és aki vallotta ugyanúgy a hontalanság kitvallását, és azt, hogy Istenben egymásra tudunk itt találni. Miért van ez? Vincenti Péter olyat vállalt, amiért minden az utat járó katolikus papot tisztelni és becsülni lehet. A szerzetes és csuha ugyanis, a papi talár náluk az egyedül lét, hogy nem vesz maga mellé feleséget, hogy belátja, hogy ő Isten előtt egyedül van, és nem tudja megmenteni senki más, csak ő. És ő vállalta ezt. Ugyanis senki nem mer egyedül lenni. Menekülünk az egyedül léttől. Tévébe, rádióba, könyvekbe, barátokba, bulikba, élvezetekbe, bűnökbe, gyűjtésbe, mindenbe, csak ne legyünk egyedül egy percig se, hogy egy kicsikét magunkra találjunk, mert az egyedül létben nyílik meg az, hogy magányosak vagyunk. Hogy nincs mellettünk senki. Az egyedül létben veszünk észre Istennek hiányát. Pedig ha, ahogy az ének mondja, csak légy egy kissé áldott csendben, és magadban békességre lelsz, ha gyakoroljuk az egyedül létet, akkor azt gyakoroljuk, amiről az Úr Jézus Krisztus beszél, és amit ő megmutatott nekünk. Mind fizikailag, test szerint, mind pedig az ő lelkében. És az egyedül létnek a csúcsa, amit a kereszten láthatunk, mert mindig az atyával volt egyedül, de a kereszten elhagyta az atya, és felkiáltott. Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? És ekkor nem atyának nevezte, hanem Istenének. Mert amikor velünk van, akkor tudjuk, hogy ő szerető atya. Egyébként pedig parancsoló Isten. Érdekes dolgok ezek, testvérek. Mert az egyedül létben látjuk meg azt, hogy milyen a saját két lábunkon áll. És itt most nem egzisztenciális dolgokra gondolok, mert mindenki el tud menni dolgozni, ha akar. Hanem úgy állunk két lábbal a földön, hogy a dolgokat annak tekintjük és annak látjuk, amik. És a fejünket pedig fel tudjuk emelni, és a lélek összeköt bennünket az éggel. És hogyha ebben a nagy egyedül létben mindenki egyedül lesz hirtelen, akkor ebben a magányban találunk egymásra. És ekkor tudunk közösséget vállalni egymással. Különben mindig csak a problémákat és a gondot nézzük. Ha az isteni gondolkodás szerint gondolkodunk és élünk, akkor valódi közösséget tudunk találni, és valóban tudjuk egymásnak mondani azt, hogy testvér. Mi által? Az Úr teste és az Úr vére által, vagyis a lelke által. És akkor ugyanúgy tudunk tekinteni a másikra, mint a saját testünkre, akit nem akarunk megsérteni, megbántani, nem akarunk megölni, hanem szeretetben tudunk együtt lenni. És ekkor van az, hogy a dolgainkért valóban felelősséget tudunk vállalni. Mert különben felelőtlenek vagyunk. Különben nem értjük. Különben úgy cselekszünk, mint az éppen a kamaszkorból még nem teljesen kinővő gyermekek. Mert akkor keressük azokat, hogy hova lehetne a fejünket lehajtani. Menedéket keresünk, hova menekülhetnénk. Azt keresjük, hogy hova tudnánk elbújni. Hol van egy jó kis meleg fészek, egy kis alom, és hogyan lehet így megfeledkezni arra az árulásról, amit elkövetünk Isten és önmagunk ellen napról napra. Jézus így lehetősége van. Lehetőség az, hogy mi itt vagyunk. Lehetőség minden egyes napunk és minden egyes pillanatunk. Lehetőség felismerni arra, hogy nincs hova lehajtani a fejünket, és megtapasztalni az atyával való közösséget. Egy régi szent mondta még a 7.-8. században, hogy mi az úton járás. Az úton járás az, hogy kidobom minden vackot a fejemből, így szó szerint, elvetem azt, ami a kezemben van, és készen nyitottan várom azt, amit Isten ad. Tehát nem az eszközök, nem az ideológiák, nem a gondolatok, hanem az élő valóság. Jézus ezt tanította nekik. És így tudunk közösséget vállalni a hazánkkal. Így tudunk helyes nemzeti érzelmekre szert tenni. Így tudjuk megszeretni azt a történelmet, amivel beleszülettünk. Azt a nyelvet, azt a műveltséget, gyönyörű dalait, csodálatos táncait, az egyszerűséget, ami a magyar embernek a sajátja, azt a feldobbanó tüzet, ami ugyancsak rendelkezünk, amivel. Ugye van ez a régi mondás, ha be lehetne venni a mennyországot egyetlen rohammal, akkor már minden magyar ott lenne. És bennünk vannak ezek a tulajdonságok, és így ismerjük fel, hogy mi magyarok vagyunk. Így tudunk büszkék lenni őseinkre. Így tudunk büszkék lenni hőseinkre. Így tudunk élő emberek lenni, és így tudunk közösséget vállalni. És így tud az a nép feltámadni. És így tud ismét helyes útra jutni. Ha felismeri, hogy valójában pontalan, ha felismeri, hogy valójában nincs hova hajtani a fejét, és ha felismeri azt, hogy ő élő akar lenni, és ezt választja, nem pedig halott. Egyik szeretett írónknak vannak versei is. Ez a szeretett író az egész életében felvállalta ezt a hontalanságot, sőt, meg is írta. Vasalderről beszélek. Ő így beszél erről a Hontalanság kitvallások című versében. Hontalan vagyok, mert vallom, hogy a gondolat szabad, mert hazám ott van a Kárpátok alatt, és népem a magyar. Hontalan vagyok, mert hirdetem, hogy testvér minden ember, és hogy egymásra kell leljen végre egyszer mindenki, aki jót akar. Hontalan vagyok, mert hiszek jóban, igazban, szépben, minden vallásban és minden népben, és Istenben. Kié a diadal. Hontalan vagyok, de vallom rendületlenül, hogy ő az út és az élet, és maradok ez úton, míg csak élek, töretlen hittel, ember és magyar. Mindenünk kéznél van, hogy ezeket a dolgokat felismerhessük, elfogadhassunk, és hálát adjunk érte, és méltó életet tudjunk élni ebben a nyomorult kis országban. És ezt fogja megújítani azt. Azok, akik itt ülnek, azok, akik hallgatják az igét, mert valódi megújulás csak és egyedül Istentől jön. Adja az ég, hogy ez így legyen. Amen. Gyertek testvérek, válaszoljunk.